És akkor most átadnám a szót német Zolinak.
Írásom címe: test kielégülése a halálban.
Azt hiszem, az élvezettel kell kezdenem. A tücsök élvezet. A cél ugyanis az egyes gyönyör, míg a boldogság az egyes gyönyörök összerendeződése, amelyek közé az elmúlt és jövőbeli gyönyörök is oda tartoznak. Győri Attila regényének szereplőit nem lehet boldognak elképzelni, ugyanis nincs múlt és nincs jövő, amelyben élhetnének, csak a permanens jelen. És ez épp olyan közhely, mint Jean Baudrillard-é, akinek megállapítása áll az ütközésre is. Ez a megvalósult utópia világa. Győri regénye tehát arra a technopop közhelyre épül rá, amelynek birtokosai a legnagyobb agyak ezredvégi világunkban, Fukuyama, Baudrillard, McLuhan és a többiek. Intertextuálisan tehát jó tudatában van önmagának ez a regény. Hadséta a fikció erdeiben, a pályaudvari szónoké, a púpos Nikó Igor létmódjában leledző három királyuké, majd külön-külön séta a púpossal, Nikóval, Igorral, végül rájuk kapcsolódik az élvetek kis prücsök. De hagyom most ezt a bandát, s visszatérek imádott Diogenész Laertioszomhoz, aki segít az élvezés tudományának megalapozásában, annál is inkább, mivel a szöveg öröme és élvezete azzal a veszéllyel fenyegethet, amivel a kürénéi Arisztiposz nézhetett szembe időszámításunk előtt 400 körül hetérák alakjában. Amikor ugyanis egyszer betért egy hetér a házába, és a vele lévő ifjak egyike elpirult, így szólt: nem belépni nehéz, hanem az, hogy lehetetlen kimenni. Megpróbálom hát visszaszorítani a bennem lakozó ifjat, hogy sikeresen kikászálódhassak majd írásomból, mint Arisztiposz a kuplerájból. Mert miért is ne lehetne Baudrillard Amerika könyvének híres sivatag metaforáját helyettesíteni, tehát újra metaforizálni az elhagyott kuplerájjal. Hiszen van élvezet utániság, szimuláció, van olyan, hogy testünkhöz vagyunk kapcsolva, és a többi. Meg ha egy szót sokszor használtak már, vagy házat, vagy hetérát, abban semmi különbség sincs, hogy sokszor használták már, vagy még senki. Ezt megint Arisztiposz kapcsán tudtam meg. Az érzékek szolgái ugyanis az ütközés szereplői is, mint ahogy az ógörög hedonisták tanították. Csak a manipuláció módozataiban jutottak más helyzetekbe. Púposék ugyanis textuálisan már tudatában vannak a Timothy Leary féle, az extázisban feléjük forduló tudatosság héttág szintjének. Mert egy pszichedelikus olvasat szerint az alvás csöndjének struktúrája felől haladhatunk, az alkohol kiváltotta kábultság, a kávé és nikotin által előhívott szimbolikus, majd a marihuánából következő érzékelő, hasisból nyerhető romantikus, mérsékelt LSD-bevitelből nyerhető celluláris, nagy adag LSD által beindított szoláris tudatstruktúrába, s végül áthúzza ezt a struktúrát az állati létszorok sötétjébe. Hogy érthetőbb legyek, illetve egy kicsit Timothy Leary, gyanús ez a reggeli szöszözés ott a púpos tudatában, a másnaposság kis kábult alkohol csöndjében. A púpos amúgy is egy kezdő ember, maximum egy csivás regál viszkig jut el, magasból leszarja az érzékelhető, meg a szomatikus tudatstruktúrákat, a speedeket, vagy pervitint, vagy mi az Isten faszát is, olyan laza csukló mozdulattal csúsztatja át a 400-as váltó következő tagjának, aki azért nem a kasszás fiú, mert hát ez mégiscsak szép irodalmi művészet, és nem rövid távfutás. Nikó nem picsázik sokáig, mindjárt a szimbolikussal kezdi, abban áll benne nyakig, abban a hagyományban, és ő az árucserének nem a fogyasztói, hanem a másik rendje felől közelíti szövegileg a pszichedelikus tudásszintet. Persze mi vált fülű olvasók azért sejthetünk valamit a fogyasztóiba tett kirándulásaiból is. Akárhonnét is nézem, ez a horáci arany középút Győrinél valamiképpen a nőbe fut bele. Gondoljunk csak a púpos szomorú kalandjára Szofival és Búgó Csigával, valami női szervezet aktivistáival, vagy Igor Plátói szerelmére Dorothy Firm Mill iránt. Egyébként ez a Philo, Szofi és platonikus sem lehet véletlen. Egyiknek sem sikerül, csak Nikónak, de neki aztán dögivel, fikciósan is, meg realisztikusan is, fekálisan is. Lásd, nyomuló barna massza. Meg análisan is, hogy a víziókról ne is beszéljünk, hisz Nikónak úgyis tele a töke, majd meg pattan, és a teste az állától egészen a lábujjáig egy merő izomköteg, magyarul fasz. és egyébként is, Nikol majd a tücsökben tér vissza. Igor pedig ama nagy meglepetés. Mármint Timothy Leary szerint, hisz púpos reggeli kávéjának szimbolikus struktúrája meg sem érinti röpösított tudatszinteken. Szomatikus, celluláris, szoláris, ki nem bassza le? Ő lesz a nyerőember Timothy Leary-nél, pedig eléggé pipogyafráternek indult a dadaista szövegével. Aztán kiderül, hogy menő számítógépbuzi, meg a világuraló cég elméleti zsenie, meg minden. Ezért is bízott rá az ütközés szövege túl sokat, vagy inkább túl keveset, szerintem legalábbis. Mármint azt, hogy neki kellett számítógépes barátjával együtt, pontosabban az ő dialógusuknak kellett volna megalapoznia a technopop ideológiáját. Ez szerencsére nem sikerült annyira, amennyire kellett volna, mert akkor most nem az élvezet felől kéne a regényhez közelítenem, ami ugye azért manapság menő téma lehet, nekem is, hanem az utópiák felől, ami egy 1997 táján eléggé mogorva kis modernista kivagyiságnak tűnne, akármit is állít a Jürgen Habermas a befejezetlen projektumáról. És akkor Platónról is kellett volna valamit mondanom, pedig azt meg Jacques Derrida helyezte már előre törlés alá, és különben is az három vastag kötet a hedonisták meg alig pár sort hagytak maguk után. Úgyhogy inkább élvezzük őket. A hús sima mozgása húzódik végig ezen a regényen. Én is így próbálok közeledni feléje, simulékonyan, a gyönyör felől. A totális jelen poétikáját látom megvalósulni az ütközésben, hiszen az élvezet mindig egyedi, időben és térben szegregált érzékelés. Egyúttal azt a narrációs problémát is előhívja, hogyha minden szereplő saját egyéni érzékelésébe van zárva, miként férhetnek mégis egymás élvezeteinek közelébe. Tehát, pontosabban fogalmazva, miként valósul meg a dialógus. A párbeszéd struktúrája ugyanis a regény egyik alapvető kategóriája. Amikor Igor megkapja Pushertől a szakadást, amely nem csak az interpersonális kapcsolatok csődjét jelentheti, hanem valamilyen új minőséget is. Igorban ugyanis a két adag ütközése harca hozza magával az exituszt. Nem csak a regény állít fel tehát egy lehetséges világot, amelyben a szereplők különálló bolygórendszerekként keringenek, hanem az anyag, a drog is önálló, független szervező erőként lép fel. Első lépésként destruálja a primér szövegteret, második fokozatában pedig konstruál egy újat, és így a drog, mint a dekonstrukció metaforája stilizálja önmagát. A regényszöveg egésze viszont épp ezért nem lesz sem a primér dialogicitásra épülő modalitással, sem a második, az első által feltételezett és egyúttal autonómra átalakított beszédmóddal egyenértékű, hanem az a harmadik, amely lehet számunkra az előző kettő összege vagy szorzata, vagy külön-külön a kettő, vagy a kettő közötti üres, anyagtalan kommunikációs lyuk. Épp ezért lehet olvasni az ütközést úgy is, mint folyton megszakított, lineárisan előre haladó szövegek összeadódását, egymásra rétegeződését, erre egy formalista poétika nyújtana lehetőséget, mint egymást erősítő új és új lehetséges világokat, esetleg utópiákat konstruáló, tágan értelmezett parabolát, erre egy metaforikus vagy egy ideológikus olvasat adhat módot. Az ideológikus olvasat lehetősége különösen akkor villanhat fel számunkra, ha vele ellentétben egy referenciális olvasatot tételezünk fel, szétszakítva így a regény struktúrát, megvalósítva a címbeli ütközést. Kicsit homályosnak tűnhetett, amikor a regény két rétege közti anyagtalan kommunikációs lyukról beszéltem. Egyfelől azt a párbeszédet értettem ez alatt, amit a regény intertextuális játékának nevezhetnék, tehát, hogy ilyen párbeszédet folytat más szövegekkel, beleírta önmagát is. Erre az elméleti alapra vezethető vissza az a kérdés is, hogy miről tud ez a regény, miről tud ennek a műnek a szövege, explicite vagy implicit módon, tág teret engedve az olvasói asszociációk számára. Ezt az üres, anyagtalan kommunikációs lyukat úgy is felfoghatjuk, mint a név a megnevezés halálát is. Név, ez van az apokalipszis, ez van különös jelen most, benne vagyunk, írja Derrida. Bármi történjék, Győri könyvében nem létezhet apokalipszis. Örök jelen van, fehéren csillog, mint a kokainpor. Tágra nyitott, mint az elhagyott kuplerája ajtaja. Minden megtörténhet, ami emberi. Az apokalipszis viszont túl van az embereken és az emberin. Az, ami a túlra mutat, a másra. Nincs hozzáférhetőség és nincs elképzelés. Kiváló szó erre az ütközés. Ütközés, az a cselekvés, tény, hogy valaki, valami, valakibe valamibe ütközik. Neki megy, neki ütődik valakinek. Akadályra talál, korlátozza valami. Ellentétbe kerül valamivel. Az embert érintő, érdeklő több esemény azonos időpontra esik. Azt kell elképzelni tehát, hogy mi történik két tárgy vagy két személy között. Az elképzelhetetlent kell elképzelnünk. Egészen eddig megnyugtató volt a válasz. Kommunikáció. Az egyik test átad valamit a másik testnek. Üzenetet, jelet. Meg lehet fejteni, el lehet mondani róla ezt vagy azt, sokat, többet vagy kevesebbet. Ma meg, az ütközésben. Összeütközés, és nincs meg, ami a kettő között történik. Ezért ütközés. Az anyag találkozik az anyaggal. Például Igor testében. Találkoznak, aztán mi van? Az anyaggal? Még elképzelni sem tudjuk. Megvan valahol, fene tudja. Igorral? Egy halál. Aztán jön a második, a harmadik. Variálható. Ezt az ismeretelméleti kollapszust már az ókori görögök is ismerték. Érzékelni csupán benyomásainkat érzékelhetjük. Csupán a testi érzeteknek szabad hitelt adnunk. Ezért is mondják, hogy nem létezik közös kritérium az emberek számára, jól lehet a dolgok neve közös. Győri regényében is közös az adag neve. Drog, speed, heroin, kokain. De mit tudhatnánk meg egymás élvezeteiről? Az élvezetben lét saját maga negálja ezt a kérdést. Föltehetetlen, értelmetlen. És a befogadás esztétika olvasója felől? Ha élvezem a szöveget, mit érdekel engem az író, a szöveg öröme? Tegyük fel így a kérdést, hogy olyan radikális interpretáció felfogás felén kutat, amelyet csak Stanley Fish tud megnyugtatóan kezelni. A drogok nevei az apokalipszis sokágú, megvalósulással kecsegtető nevei. A csúcsra juttatnak. Átélni láthatjuk a végső dolgokat, amelyekről tilos beszélni. Azért tartjuk a kiválasztottakat, hogy beszéljenek róla. A megvalósult utópiának viszont minden pillanata apokaliptikus. Ezért nem lehet beszélni róla, ezért nincsenek kiválasztottak. Győri Attila sem az, az ütközés sem. A vegetáció burjánzása, a szivacsos sejtek táguló élvezkedése az agyban, a drog lárvái kidugják vonagoló fejüket, zsibonganak a húsban, zuhanás cserepekre törve az aszfalt felé, íme az apokalipszis, ami már nem az, nem azonos saját nevével, a gravitáció vegetatív akus beszéd, a végső dolgok közelében lét, a halál közelében tapasztalható, gyakorolható. És a drog szimulált halál. Mi a helyzet akkor a primér halál élménnyel, az egzisztencia biológiai megsemmisülésével? A drog közelében a halál ideje egyrészt elhúzható, nem a pillanatban, az idő tört része alatt áll be, hanem egy olyan út, amely átélhető, szakaszolható, sőt, többször is lejátszható, ismételhető részletévé degradál, és ezáltal lép ki az európai metafizikai hagyományból. Még azt is megkockáztatnám, hogy a hit egyetemes kategóriáit is maga mögött hagyja, hisz nincs utalás olyan kultúrákra, amelyek a halál tényét másképpen problematizálnák. A halál szimulációja a drog, az alkohol, a szex, a zuhanás állapotaiban valósul meg. És deszakralizációjában döntő szerepet játszik az is, hogy vagy közömbösen, vagy élvezetként kerül elénk, mármint az elszenvedő szubjektumok felől. Az érzékek iskolája lesz a regénynek a tere, ahol a szubjektum végérvényesen darabjaira hull szét. Ez a széthullás azonban nem tragikus, sőt, hiszen érzékszerveinkre hullunk szét, azért, hogy a létezés elképesztő nagyszerűségének stimulációit mind nagyobb felülettel, gyönyörüket megsokszorozva habzsoljuk. Ez az én olyan kiterjesztésével jár együtt, amellyel a hagyományos szubjektum felfogás már nem tud mit kezdeni. Olyan funkciók megsokszorozásával, amelyekben, ahogy Michel Foucault is érvelt az egyik előadása utáni vitában, az egyén mint szubjektum léphet fel, vagy ahogy Jacques Lacan érvelt, amelyektől a szubjektum függőségbe kerülhet, sőt, amelyek által multiplikálhatóvá válhat, elveszítve önazonosságát. Itt megállhatunk egy pillanatra a nevek a jelölők szemantikájánál. Nem hagy nyugodni ugyanis egy kérdés, amely egy eléggé radikális olvasatot vonna maga után. Umberto Eco szavával ez lenne az overinterpretation, azaz a túlértelmezés? Ezzel ki lehetne cselezni a halál és a szubjektum multiplikálhatóságának a tapasztalatát, de akkor nem egymásra következő egységes történetképet árul elénk a regényt elképzelve, hanem egyfajta szimultaneista pozícióból építkező mozaikszerű eklektika. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy miért hisszük azt, hogy a regényen végigvonuló nevek mindvégig ugyanazokra a személyekre vonatkoznak. Hogy tehát a jelölőknek ugyanaz a jelöltjük. Honnét a feltételezés, hogy az a Nikó, Igor és Púpos, aki a regény elején elkezd zuhanni, s a regény végén összezúzódik az aszfalton, ugyanaz, mint az, aki belerohan a tűzfalba, vagy aki karriert csinál a maffiában, vagy aki kábítószer túladagolásba hal bele. Miért gondoljuk, hogy ez a Nikó ugyanaz a Nikó, ez az Igor ugyanaz az Igor, ez a Púpos ugyanaz a Púpos? Azt lehetne erre válaszolni, hogy a jellemek, a környezeti tényezők, a helyszínek azonossága eligazít bennünket. Az idő tehát lényeges, hogy egymás után következő, vagy egyszerre történő szekvenciák felől olvassuk el művet. Ha az első felfogás szerint, akkor a halál neve, ha a második felől, akkor a névneve problematizálódik. Melyikben valósul meg inkább a személyiség, kérdezhetnénk? A halál vagy a név fontosabb-e számunkra? Melyik inkább része egyéniségünknek? Győri szövege négyszer ismétli meg, hogy egyetlen lehetőségünk van a szabadságra vagy szabadulásra. A többi megváltó némasággá, üres, tiszta, fehér csendé változott. Szabad lett újra. Az tehát, ha nem döntünk. Ha nem döntünk, nem leszünk egyik döntésünk fogjai sem. Hogyan lehet nem dönteni? Ez lenne a regény egyik súlyos kérdése, amely az értelmező elé tárul. Hogyan lehet nem dönteni akkor, amikor emberi létünk egyik legnagyobb kihívása az, hogy nap-nap után, a pillanat ezredi része alatt kell döntenünk kérdések százaiban, ezreiben. Nem dönteni csak a halál után lehet, illetve amikor nem vagyunk eszméletünknél. Az eszméletvesztés lesz Győri szövegének egy másik hangsúlyos pontja. Az eszmélet modern felfogása annak pozitív jellegét hangsúlyozta. Gondoljunk csak József Attila versére. Az eszmélet az életet tudatosan irányító, aktív individuum lett. Győri szövege már olyan kondíciót tár elénk, amelyben éppen az eszmélet hiánya érték hangsúlyos. Hiszen az új társadalom eljövetelét hirdető félnótás szociológus épp úgy nem az önmagunkat kontroll alatt tartott tudatosságból építi fel személyiségét, mint ahogy a hímringyó sem, amikor megöli megrendelőjét. A kontroll hiánya miatt azt is képzelhetnénk, hogy egy kaotikus társadalmat tár elénk a regény szövege, amelyben a szerepek nincsenek jól meghatározhatóan elosztva. Nem szabad azonban a káosz ellentétét a diktatórikus hierarchiában keresni. Létezhet olyan nem kaotikus társadalom is, amelynek hierarchiáját az élvezet felől lehet vizsgálni. Győri szövegvilágában legalábbis egy ilyen társadalom képes ejlik fel. Ezen a helyen nyíltá tehetjük a telepet egy olyan ideológikus olvasat számára is, amely az utópia és az anarchizmus fogalmainak segítségével közelít az ütközés szövegvilágához. Ha erre szánjuk el magunkat, akkor ügyelni kell viszont arra, nehogy megsérüljön olvasatunk irodalomra vonatkoztathatóságának szabadsága. Paul Ricoeur írja, hogy minden utópia lényege a deinstitucionalizáció akarása. Ha ezt vesszük kiindulópontnak, akkor Győri regényében ennek inverzét is meg lehet találnunk, azaz arra is meg kell találnunk a választ, hogy miként jelenik meg az intézmény. Feltűnő lesz a hiány, és ez tényleg afelé mutathat, hogy Győri regényét lehetséges utópiaként is olvasni. Hiszen maximum Igor számítógépes cégje tornyosul a privát szféra fölé, esetleg a Nikó által megalapított galéria krémje, a mentőszolgálat, vagy a rendőrség vehető még számba. Annál érdekesebb viszont, hogy Nikó szabadsága egy különleges halálformában valósul meg, abban ugyanis, hogy része tagja lesz a maffiának. Miféle anarchia akkor ez? Miként utal egy uralom nélküli társadalomra? Miként azt Proudhon elképzelte? A maffia szigorúan hierarchikus felépítése éppen hogy ellentmond annak, hogy itt anarchista utópiáról beszéljünk, valamiféle negatív utópiára vonatkozó ideológikus olvasatunkat pedig Igor és Alex dialógusai tehetik inadekváttá. Úgy gondolom, ezen a ponton újból Baudrillardhoz nyúlhatunk vissza. Győri szövegvilága egy már megvalósult utópiát feltételez, bármiféle olvasat hátterejül, olyan utópiát, amelyet a pillanat győzelme az idő mélysége fölött, az egydimenziós társadalom hiperrealizmusába röpít. A technopop már itt van bennünk, bármennyire is játszaná ki a könyv fülszövege a messianisztikus elvárásokat, és éppen ennek az elvárásnak az explicit tételével, azaz üzletbe vonásával válik vertikális minőségből horizontálissá. Nincsen underground, nem érdemes a történelem végéről beszélni, vagy hiperrealizmusról, ha már mindenki anarchista, ha az egész társadalom underground, ha már nincs történelem és realitás, akkor az ezt meghaladni vágyó fogalmak regresszív módon éppen önmaguk feltételéül szabják, tehát végső soron belőlük vannak, történelemből és realitásból. Győri szövege viszont a túlpartról beszél. Nincsen hangja, csak nyomja a sódert, elveszik benne. Az már más tudás. Miről tud tehát az ütközés nyelve? Milyen nyelvben létezik? Honnét építkezik? Úgy tűnik a regény szereplői számára mellékes, hogy megértik-e őket. Nincs lelkük olyan értelemben, hogy írtó fontosnak tartsák, hogy beszéljenek róla, hogy elfogadtassák önmagukat, hiszen ez az önmaguk, hogy kifejezhessék hogy kifejezzék önmagukat. Vége az önkifejezésnek, nem lényeges, hogy mit mondunk, csak a mozgás, a hús sima mozgása számít, az élvezet. Ha valamiféle megértés létrejön, azt is a szituáció teremti, nem a nyelv. Hasonló a tautológia, mint amiről Boris Groys beszél. A nyelv elveszíti referencialitását egyrészt abban az értelemben, hogy nem lehet többé komolyan venni, sem a nyelvet, sem a nyelvi kijelentéseinket. Púpos például a dinnyében hisz, de a móka kedvét például a reinkarnációban is. A nyelv a félrevezetés eszközévé válik. Gondoljunk a két feminista csajra, akik hagyják magukat megújjazni, csak hogy megalázzák Púpost. Vagy éppen lehetetlen kontrollálni, mint Igor, amikor az adagjai után képtelen szót érteni a taxissal. Győri regényének nyelve tehát épp olyan fantasztikus műanyag nyelv, mint amennyire műanyag kultúra egy modern nézőpontból a benne felmutatott értékvilág. Ezért pattanhatnak le róla az olyan kritikák, amelyek esetleg azt rónák fel neki, hogy pornográf, közönséges vagy éppen brüszk, mert hisz magának az ütközésnek a nyelve állítja önmagáról, hogy félrevezető, komolytalan, kontrollálhatatlan, csak ahhoz a szituációhoz köthető, amelyben olvassuk. A Humboldt-féle nyelvfelfogás felől dolgozta ki Sapir nyomán Worf azt az elméletet, amely szerint a nyelv határozza meg, hogyan fogjuk fel struktúráljuk tapasztalatainkat, a bennünket körülvevő világot. Erre a hipotézisre is támaszkodva alakult ki a szociális lingvisztika, amely a nyelv szociológiai funkciója felől vizsgál standard és azon kívül eső nyelvi jelenségeket, a többnyelvűség kérdéseit, a társadalmi csoportok nyelvi identitását. Az ütközés nyelvfelfogását én afelől a szociolingvisztikai álláspont felől látom megvalósulni, amely funkcionális alapokra helyezve egyfajta radikális eklektikát enged meg, a nyelvműködés kommunikációs stratégiáit helyezve előtérbe. Ezt a nyelvfelfogás destruálja aztán Győri szövege. Ebben a nyelvben saját magára tekint vissza használója, a megértés tehát eleve fölösleges. Hogyan közeledjünk akkor ahhoz az ütközés által intertextuálisan kitüntetett szerephez juttatott szövegrészlethez, amely a regényító darabjaként szerepel? A megértés vagy a tautológia felől? Hajdú szövege lenne az a tükör, amelyben az ütközés önmagára tekint? A tükör szállítja a képet önmagunkról, s válik a megértés eszközévé? Vagy éppen ellenkezőleg? Beleütközünk a tükörképbe, s az fogva tart bennünket? Mi tehát ez a regény? Egy körülhatárolható meghatározott tárgy, vagy a folyton osztódó végtelen metaforája? Az a párbeszéd, amelyet más szövegekkel folytat, anélkül, hogy tudnának egymásról? Vagy egy folyton szűkülő minőség, amely az idők sodrában önmagába záródik, és mint az árvány két idő az írás és az olvasás ideje között vegetál? Anything goes, minden lehetséges, írja Fejér a Bent. Tehát az is, hogy a megértés nem jön létre, többszöri próbálkozás után sem. És lehetséges, hogy jobban járunk, ha ezt nem hibaként fogjuk fel. Mint például a perverzitást, amely emberi lényegünk része, vagy a rúdságot, amelyhez ezernyi szál fűz minden létezőt. Pontosabban nem is annyira létezőkről van szó, mint inkább történetszekvenciákról. Szekvenciák vagyunk, elágazunk az időben, néha tovább nyomolunk, néha visszatérünk, ahogy az élvezet, a fájdalom, a tudás mindennapos hóbortjai diktálják, meg Győri Attila ütközése most, ebben a pillanatban itt. A szekvenciaként felfogott létező számára pedig az erkölcsi kérdés így jelenik meg, hogy melyik erkölcs, Éppen melyik erkölcsre gondolsz? Lopásnak, házasságtörésnek és a templomrablásnak is megvan a maga ideje. Hisz ezek közül egy sem természettől fogva hitvánság, ha eltekintünk a rájuk vonatkozó előítéletektől, amely az esztelenek kézben tartása véget alakult ki. Majd folytatta, hiszen egy hazánk van, mondta a világegyetem, és az élet senki számára nem előnyös. Arra a kérdésre pedig, hogy mit gondolsz rólam, így válaszolt a szöveg. Kéjencek korra és nemre való tekintet nélkül. Egyes egyedül nektek ajánlom ezt a könyvet, amely elvezet a boldogsághoz. De erről azt is tudni kell, hogy Ptolemaiosz király eltiltotta a küréméi hégészhiászt a további tanítástól, mert hallgatói közül sokan öngyilkosságot követtek el az előadás után.
Köszönöm.